Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Medvecki Ádám Kossuth díjas karmesterrel Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Medvecki Ádám karmestert, és arra kérem, hogy beszéljen egy kicsit a családjáról, honnan jön, saját életéről. Hogyan lesz valaki egyáltalán karmester?
Igyekszem dióhéjban összefoglalni, bár hát ez mindegyik hosszadalmas történet. Zenész családból nőttem föl, oda születtem be. Édesanyám az operázban korrepetitor volt, Érsek Máriának hívták, és az ő nagynénje volt Bazilides Mária, aki az opera az örökös tagja, és a most világhírű mezzoszoprán, és képe még mindig ott van, ugyanúgy a folyosón, mint ahogy édesanyám képe a szoba, a operai szobámban. Édesapámat korán elvesztettem, épp most emlékeznek meg ezekről az áldozatokról, Málenki rabot áldozata volt 45 februárjában. Aztán édesanyám férjhez ment másodszor, katonalaj és operaénekeshez, hogy húgom is született. Szóval az már teljesítette azt, hogy zenész családba nőttem fel. Ütőhangszereket tanultam, zongorázni tanultam, majd később aztán az ütőhangszerek vezettek a zenekari érdeklődésig, hogy milyen is egy zenekari hangzás. És ez nem tudtam ettől szabadulni, ettől a kísértéstől, és visszafordíthatatlan. Szóval nem volt alternatíva, hogy vagy mozdonyvezető leszek, vagy állatorvos, vagy mit tudom én, semmit. Egyetlen utat ismertem. És azt jártam végig. Szüleim evangélikusak voltak, én is evangélikus vagyok, a nevelőapám és a húgom reformátusok, nekem pedig feleségem és gyerekeim azok katolikusak.
Igazi ökumenikus család.
Igen, de így is van. Ugye hirdetés állandóan, igen, egy gyakor, egy pásztor, ez mindig program és mindig probléma. Nem probléma, csak egy szép gondolat volt. Ez a négyes szám nálunk a családban nagyon jó volt. Mi is négyen voltunk testvérek. Nekünk is négy gyerekünk volt, aztán volt egy közbülső házasságomra, egy ötödik gyermekem is született. Ők is katolikusak. A lányomnak is négy gyereke van, húgomnak is négy gyereke van, unokahúgomnak is. Valahogy ez igazából a próbáljuk családcentrikusan. Nem egyszerű persze, és nem is egy felhőtlen rózsaszín boldogság, és amit az ember él, és saját butaságai, saját botlásai részben, mások botoltatása miatt ugye kénytelen talpon maradni, de ez nagyon szép, hogy ennyien vagyunk, és gyerekeimnek is vannak, a Ritának négy, a legkisebbiket Máriának hívják természetesen. Akkor az Zoli fiamnak van kettő, a Máté, ugye, az egyik, az Anzita, Szabolcsnak van egy, Attila fiamnak három gyermeke van.
Zenész lesz közöttük?
Unokák között még egyelőre nagyon érdeklődnek, különösen a legkisebb a Mária, aki ha zenét hall, akkor minden olyan hatás alatt van, hogy táncol és kiabál, és minden sírást abba hagy. A gyerekeim között a Szabolcs az, aki Győrben, Győri Színházban korrepetitor, ott is dolgozik, a menyemmel együtt, aki ott az ő a koncertmestere a Hegedűs Kisfaludy Színházban, de Komáromban élnek. Az, aki a művészi pályán van, a legkisebb gyerek, a Balázs, aki később született 15 évvel, mint a nagyok, ő színművészeti főiskolára jár, színész.
A hittel, a vallással mikor találkozott először?
Hívők voltak a szüleim, édesanyám is, és abban az időben, ami nem volt egyszerű, a 48-as, 50-es években, azért volt hittanóra, azért azt arra adtak, csak bizonyos következményekkel is járt, aminek következtében a szülők nem nagyon merték gyereküket hittanra járatni, de édesanyám ezt vállalta, és emlékszem még a Fasori gimnáziumba ott jártam hittanra, az egész hetedik keretben azt hiszem négyen vagy öten jártunk össze-vissza akkor evangélikus hittanra. Egyébként akkor még működött a Fasori Evangélikus Iskola, aki azért számtalan világnagyságnak adott otthont és nevelést, és amikor másodikos volt a 48-ban, akkor úgy éltem meg a gyerekfejjel az államosítást, hogy aznap reggel a tanító bácsi, nem vagy kezdtem a gyerekek, álljunk fel, és elimádkozzuk a mi atyánkot. Hanem, hogy na gyerekek, most a kis mókuskáról fogok mesélni nektek. Szóval itt tulajdonképpen azért, hogyha szigorú vagyok, akkor ez csak inkább egy szülői parancsra jártam. Gyerekfejjel igazából elmélyült hitről nem lehetett beszélni. Ez később alakult ki bennem, és ehhez nagyon hozzá segített az 56-os szabadságharc. Valahogy annyira láttam, hogy mi az élet, hogy mi a hősiesség, mi az emberség.
Akkor ő már kamaszkorban.
Hogyne, legfeljebb 15 éves voltam. Mm-hmm. Akkor is jártam az utcákat, véres tetemeket, és magam is akkor egy eléggé stréber magatartás miatt jöttem el a rádiótól, de talán a Jóisten akarta így. Eszembe jutott, hogy még nincs kész a fizika lecke. Ilyen nevetséges dolgok, és ott végig voltam a parlament, bemszobor, rádió, már azért dobálták ki a füstbombákat az ávósok akkor már, tehát ha még egy fél óráig vagy egy óráig még ott maradok, akkor lehet, hogy azt az első lövést nem az a szegény 18 éves fiú kapja.
Lehet, hogy a fizika mentette meg.
Lehet, meg a túlzott stréber, és nem mintha jó tanul lettem volna, csak hogy oda. Mégis megnézem, mi van feladva. De utána végig kim voltam, akkor még Közhasság térnek hívták, most második János Pál tér az Erkel Színház mellett. Láttam az emberek kibontakozó szenvedélyét, jóságát, hitét. Akkor még az is volt, még navaj benedek előtt, hogy a Deák térre elmentünk az Emlékkörös templomba az újjá alakuló cserkész csapatot megszervezni. Hát aztán nem tartott sokáig, mert pár nap múlva aztán jött a retorzió. Ez valahogy megérvesztett bennem. És az emberekkel való kapcsolat. Mivel a zene is a tárgyilag megfoghatatlan. Valahogy nem véletlen, hogy a zenészek között nagyon sok hívő ember van. Mivel a megfoghatatlannal dolgoznak, és ezt is csak érezzük, tudjuk, hogy van, szilárdan létezik, de mégis megmagyarázni, a zenét se lehet megmagyarázni. A hitek is van tudománya, van konkrét, objektív dolga, a zenének is van a hangtan, a fizika, a ritmus, a időbeliség, de az, hogy ez honnan a mérő jön, és mit fejez ki, Azt nem lehet tudni. Karmestereket tanítok a főiskolán, de a sugárzást már a kifejezés nem lehet. Ugye a festészetnél, vagy a színészetnél is az alapfokú mesterségbeli ügyeskedéseket és tudásokat az ember átadja, és vigyázz rá, hogy az ne tévesszen a növendék. De az, ami belülről jön, arra rá kell vezetni, hogy ennyit tudok csinálni.
A zen által hogyan lehet a hitet megvallani? Hit és zene hogy függ össze?
Nagyon összefügg. Régóta. Most már csak a jelenkorra mondom, hát a művészet, különösen a zene, a fele a zenének az bibliai és vallásos tárgya, a zenei művek. De akár a képzőművészetnél is, hát az tele van Rubensnek, meg az olaszoknak, fel az festőknek végig, hát ugye a bibliai ihletettségű és a hit. Akkor látom a Tékozló fiú visszatérését, a csodálatos képet, akkor valahogy tényleg az emberek a szemek könyvbe lábad, és erősíti a hitet. Vagy ahogy a Máté Passiót hallgatja az ember, vagy a Verdi Requiemet, mindaz, ami vagy a Kodálynak a miséit, vagy a Psalmus Hungaricusát. Akkor az ember egy kicsit is elkezdett gondolkodni. Akár, hogy milyen szempontból nézzük, akár a teremtés szempontjából, de még akkor a másik fajta szemszögből is, amit magyaráznak nekünk. Azt rögtön tudták, hogy az csodálatos ez a világ, hogy nem lehet, hogy ez a világ magától ilyen. Kell, hogy ott legyen valaki, hogy Schiller az Örömódában, amit Béthal megdensítette, Muss sein lieber Vater wohnen. Ott kell lenni valakinek, ez tánccal, énekkel, az őskorban is dicsőítették, hogy jobb legyen a termés, a termékenység, akár az embereknek, ugye a népesedés, vagy akár az ennivaló. Ez a fájdalmat, hitet, azt nagyon kifejezi a zene, nem véletlenül.
Mondhatjuk azt, hogy Istent dallal lehet dicsérni, vagy kell?
Hát persze, természetes. Hát még Dávid királynak is a zsoltáraiban is benne van az, hogy dicsérjétek az Urat hangos citeraszóval, öthúrú hárfával és hangos énekkel.
Hogyan lehet a Bibliát a zene eszközeivel közvetíteni, hirdetni? Most itt a bibliai eredeti oratóriumokra gondolok. Milyen eszközei vannak?
Hát, hogy az ember hittel tolmácsolja.
Például a világosságot, hogy lehet a zene eszközeivel?
Hát a világosságnak egy csodálatos zenei eszköze van, az úgynevezett a C-dur, az a legvilágosabb. A Haydn teremtés című oratória van, amikor azt mondják, hogy és mondta az Úr, legyen világosság, egy hatalmas fényözön C-dur szólal meg, de a nap felkelte zenékbe, legyen akkor a Csajkovszki anyaginnyében, amikor miután Tatjana megírta a levelet, és hajnalodik, és akkor a nap fölkel, és egy csodálatos Forte C-durban fejeződik be. De akarom azt is lehet vallással bizonyítani, a kékszakálló herceg várának az ötödik ajtaja, ami ugye az minden ajtó szimbólum, az ötödik ajtó az a kékszakállónak a birodalma. Az ő személyes tulajdon, az ő ember léte, az emberi gazdagsága, de tulajdonképpen amögött is tulajdonképpen a hit van benne.
Hogyan hat az emberi lélekre a zene? Mert újabban írják, hogy akár gyógyítani is lehet zenével.
Igen, hát feltétlen hatással van. A lélekemelő hatása az megvan. Ezt látom gyerekeimnél, látom magamnál, látom unokáimnál. Most ez lehet, hogy egy belső dolog, de amikor zenével foglalkozom, akkor minden apró kis maradék bajom, vagy akármi van, az elmegy. Számtalanszor volt, hogy valami őrült, akár lábfájással, vagy náthával, vagy Isten bocsánat, gyomor zével, bolybajjal. Álltam oda kés, amikor és mondta, Atya Isten, mi lesz? Hát nem tudom végigcsinálni. Nürnbergi mesterdalnok, 4-5 órás opera. Semmi bajom nem volt, nem folyt az orrom, semmi, nem kellett zsebkendő, utána mutattam fél percenként. Szépen lement, és ahogy abba hagytam, akkor rögtön előjött minden apróság. Persze ez nem csak a hit és a zene, hanem a idegi központiságok, mert valami nagyon lefoglalja, akkor minden más gátlás alá kell. De a zene tényleg az aminek nagyon jó terápiája van a zenének, a vígságnak, a nevetésnek, ezek mind olyan dolgok, amik hatnak az emberre. Hát majd most mesélik a Spártában, mesélik, hát szóval az följegyzett tény. Ugye a Spártában a katonáknak tilos volt zenét hallgatni, mert ellágyítja a lelkeket.
Mint hívő embernek valószínűleg van egy olyan bibliai igéje, ami valami miatt különösen megragadta, és esetleg ez a vezető igéje. Melyik lenne ez, és milyen?
Hát nekem nagyon sok van, amit szívesen olvasok. Nagyon szeretem Dávid királynak a zsoltárait, az a jó szövetségnek a legemberibb és legcsodálatosabb sorra. Az is majd kiderül, hogy itt miért. Én Máté evangéliának 26. fejezetéből választottam ki azt, ami a hittel, bűnnel és a bűnbánattal foglalkozik. Ugye mindnyájan a esendő ember hitét éljük, még akik hívők vagyunk is. Na most nem akarom, ezt többször elmondom most, hogy magunkat, vagy akárkit, talán engem egyáltalán Péter apostolhoz hasonlítani. De Péter apostol is egy halandó ember volt, egyszerű halász, akit megszólított az Úr, ment, családja volt, ugye Bibliában benne van, hogy ment, és hazament a Péter otthonába, és meggyógyította az anyósát. Onnan derült ki, hogy ilyen családos ember, végletes indulatai voltak, rátámadta Jézust elfogó egyik katonára, majd rá egy fél órával vagy egy órával elárulta azt, akit legjobban szeretett. Azt hiszem megérdemli a dolog, hogy pontosan idézem. Ez a 26. fejezet és a 31. verstől. Akkor Jézus azt mondta nekik, ezen az éjszakán ti mindnyájan megbotránkoztatok bennem, mert írva van, megverem a pásztort és szétszéledek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Erre Péter megszólalt, és azt mondta neki, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus azt felelte neki, bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadsz engem. Péter erre így fogadkozott, még ha meg is kell veled együtt halnom, akkor sem tagadlak meg téged. később a következő. Péter pedig kint ült az udvaron, oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban mindenki előtt letagadta ezt. Nem tudom, mit beszélsz. Amikor kiment a kapuba, meglátott egy másik, és így szólt az ott lévőkön. Ez is a názáreti Jézussal volt. Ő ismét esküvel tagadta, nem ismerem ezt az embert. Kis idő múltán oda mentek az ott állók, és azt mondták Péternek, biztosan te is közülük vagy, hiszen a kiejtésed is elárult téged. Erre ő elkezdett átkozódni és esküdözni. Nem ismerem azt az embert. Akkor mindjárt megszólalt a kakas. Péternek pedig eszébe jutottak Jézus szavai, aki megmondta, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. Kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Hát Johann Sebastian Bach Máté Passiójában ezek után egy nagyon csodálatos ária szólal meg, ami a bűnbánatnak, fájdalomnak, keserűségnek az áriája, ami tényleg szívet facsaró, és elszorítja az ember torkát. Nehéz ezt megfogalmazni, hogy hogy vonatkozik ez rám, hiszen távol áll, hogy én magamat egyáltalán Szent Péterhez, a kősziklához, de akárki. De az biztos, hogy ez nekem olyan vigaszt nyújt és megerősíti az isteni kegyelembe való hitet, ami rendkívül fontos. Nem azt mondom, hogy ha neki szabad, akkor nekem is szabad. Ez egy olyan köznapi fogalmazás volna, hogy akkor én miért ne, akkor hát Péter, akkor én is. Szóval nem. Nem, itt arról van szó, itt a bűnbánatról és a vezeklésről. Említettem többször már a Dávid király nevét, hiszen a bűnbánó Dávid, ugye, hogy a nagy vétke a Bécsábéval való Úriást megölette, úr meg is büntette fiát, elvette Absalmot, és keserves bűnbánatra fakadt. Vagy nem véletlen egy kedvenc operám a Tannhäuser, ami a bűnről, bűnbánatról, vezeklésről és megváltásról szól. Hiszen akkor a vétkeitől nem szabadulni, nem tudó Tannhäusert, ugye a pápa kiátkozza, és megmondja, hogy amíg ez a pásztorbot ki nem virágzik, addig neked itt a bűnbocsánatban nem lesz részed itt a földön, és a Erzsébet imájának hatására, aki egyébként a mi Árpád-házi Szent Erzsébetünk alter egója. A ime hatására meg az úr felülbírálja a főpapi döntést, és megjelenik, hogy egy zarándok sereg hozzák a kivirágzott pásztorbotot. Hát ezek azok a dolgok, amik hitet adnak.
Az ön életében volt-e olyan konkrét esemény, amikor megszólalt a kakas, amikor esetleg úgy érezte, hogy most nem voltam elég bátor, ugyanúgy, mint Péter?
Volt egy párszor, amikor talán félelem vagy russaság miatt nem álltam ki úgy valaki mellett, ahogy kéne. Vagy magánéletbeli botlások egyszer-kettő, ami elég késve szólalt meg a kakas. De mindjárt tele vagyok, csak az a lényeg, hogy vegyük észre, hogy megszólalt a kakas.
Igen, ez a következő kérdésem, hogy az ön esetében kellett-e másodszor szólalni a kakasnak, vagy már az első után?
Volt, hogy másodszor, harmadszor szólalt, meg legalábbis úgy akkor tudtam reagálni. Volt már ez hasonló. Tényleg a művész élet tele van olyan mutatókkal, ami a bűnnek nem is az a része, hogy hazugság vagy rossz időt, hanem a lustaság és a mulasztás, ugye? Ugye a gyónásnak az egy, hogy mulasztással. Itt a mulasztásokon is nagy hangsúly van. Az ember később veszi észre, amikor elment a hajója, ezt másképp kellett volna csinálnom, másképp mellett ezt. Nem vettem észre, miért nem szóltam időbe.
Az ige üzenete az, hogy a legerősebb hívő is kegyelemre szorul. Isten kegyelme még az elbukásokat is jóra tudja fordítani, hogy alázatra tanít, hogy megértévé váljunk a mások gyengeségeivel szemben. Ön érezte esetleg ezt az irgalmat? Tehát érezte azt, hogy valamire tanít ez az ige most?
Szinte minden nap érzem. Szinte minden nap. Tényleg olyan csodákkal voltam kérve, amikor helyes útra lettem terelve. Most nem is magánéletre gondolok, hanem egész egyszerűen életfelfogásra és viselkedésre, vagy a belső akaratlan, belső lázongás leküzdésére. És azokat a megbocsátásokat az mindig tapasztaltam. Visszagondolva, hogy hány életveszélyben éreztem ott, hogy na most küldött valaki őrangyalt, vagy gyerekeim, unokám esetében, és hogy utolsó pillanatban lett a torkukból kirázva az a savanyúcukor, hogy nem fulladt meg, vagy akármi olyan, ami odafigyelését igazolja. Nem lehet minden csodával megoldani. Egy gyógyulást, egy betegségnek a elkerülése, ez az ember természetesen a tudomásra veszi az orvostudomány és a mindenre tudomány, de azért nagyon sokszor az imának ima ereje az végtelen.
Ez az interjú most a nagybőti időszakban készül. Önnek mit jelent a nagybőt? Ő fizikailag, lelkileg?
A nagybőt az, hogy várom a megváltást, és úgy, hogy örömmel várom. Tehát itt megint csak zenei idézet. A Wagnernek van a Parsifália. Ő is, majdnem mindegyik német zeneszerző, Bach, Brahms, Wagner, Mendelssohn, evangélikus hitű. És ugye ott a nagypénteknek különleges varázsa van. Híres részlet a nagypénteki varázs a Parsifalból. Ahol szabályosan úrvacsorát osztanak a szereplők a színpadon. Parsifal kérdi a Gurdemanctól, hogy mi ez a csoda az, hogy hirtelen a sziklás helyből csodálatos kertek, paloták, zöld növényzet, és minden megváltozik, és ez nagypénteken van. Hát azért, mert nagypéntek van, mondja. De hát a nagypénteknek a gyásza ez kizárja, és akkor azt mondja, nem, nagypénteken örülni kell, mert az a megváltás ünnepe. Szóval, hogy így állok én is hozzá, hogy valahogy, ha valami testi baj, vagy valami van, akkor ugyanúgy átveszem, akkor szinte örülök, hogy kicsit, most ez bután hangzik, de nem, mégis az, hogy a Jézus szenvedés, Jézushoz közel kerülök azzal, hogy nekem is fáj valami, vagy nem tudom is, de ilyesmi. Ugye hát az ismer Szent Ritának a tövissel való élése és megelégedettség és boldogsága. Na azért mondom, hogy én ilyenkor természetesen nem darozba öltözve és hamott a fejükre, mint amit Jézus kis meg is szólt a farizeusokat, hanem örömmel, emberi módon, hiszen munka is van. Munka is van az alatt. Most ez tényleg egy egyéni beosztásbeli sürgősség, hogy egyik színházban meg Nagyszombaton két próba is van, délelőtt is, és a feltámadás idején délután is Debrecenben, mert nem tudták megcsinálni. De ha az ember lelkébe ott van a megváltás és a lehetőség, és az iránt érzett megelégedettség és halleluja érzés, akkor az mindent botol.
A nagybőjt, a lemondás, az önmegtagadás ideje is. Visszatérve egy kicsit a választott igéjéhez. Itt nagybőjtbe hol támad a kísértő?
Én most ez függetlenül nagybőjtől vagy nem. Én eleve nagyon sok mindenről való leszokásom van, ezt fogadalmakhoz kötöttem régebben. Gyerekek egészsége, vagy unokák egészsége, vagy egész egyszerűen, hogy szülessen meg az a kicsike. Én így akkor nem azt mondom, hogy bűnös szenvedélyektől, de így napról napra szoktam le a cigarettáról. Nem is alkoholizálok, mert mindig egy-egy napot ilyen vészteres időben meg elvettem magamtól.
Kísértő mennyire támadta önt, amikor próbált leszokni ezekről?
Ó, állandóan, de mindig szigorú feltételekhez szabtam, tudtam, hogy ezt nem szabad. Tudtam, hogy ez nem szabad, és hát, hogyha a családom ette a ugye, mert plusz még vegetáriánus is vagyok, amit még régebben fogadtam meg. Unokáim vőmék ették a disznótorost, akkor azért sorgonyállal kimentem a konyhából. Szóval ezek mind olyan dolgok, hogy vagy hogyha egy fárasztó koncert után jól esne meginni egy pár pohár bort, vagy egy-két üveg sört, vagy valamit, akkor nem, persze, nem szabad. A kísértő minden pillanatban jelen van, egy rossz megjegyzés, egy ideges gesztus, ez egy meg nem értés, akárki felé, kollégák, gyerekek felé, vagy egy járókelők felé. Az mindenütt megvan.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok áldást kívánok a további munkájára.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehette.
Medvecki Ádám Kossuth díjas karmesterrel Patkoló Éva beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.